Hallgassuk meg Isten igéjét Lukács evangéliumából, az evangélium 11. fejezetének első 13 verséből.
Jézus imádkozni tanít. Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa. Uram, taníts minket imádkozni, ahogy János is tanította a tanítványait. Ő pedig ezt mondta nekik. Amikor imádkoztok, ezt mondjátok. Atyánk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Minden napi kenyerünket add meg nekünk naponként. És bocsáss meg bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe. Azután így szólt hozzájuk. Ki az közületek, akinek van egy barátja, és az elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja neki, barátom, hagyd nekem kölcsön 3 kenyeret, mert útról érkezett egy barátom, és nincs mit elébe tegyek. És ez így válaszolna belülről, hagyjál békén, az ajtó már be van zárva, és velem együtt gyermekeim is ágyban vannak. Nem kelhetek fel, hogy adjak neked. Mondom nektek, ha nem is kelne fel, és nem is adna neki azért, mert a barátja, tolakodása miatt fog felkelni, és megadja neki, amire szüksége van. Én is azt mondom nektek, kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, mikor az halat kér tőle? Vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Jöhetek testvérek, imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük neked ezt a nyári vasárnapot. Köszönjük, hogy újra egybe gyűjtöttél bennünket, hogy hívtál ide bennünket, erőt adtál eljönni, és vágyakozást a szívünkbe, hogy a te ígédre figyelve jöhessünk össze újra. És köszönjük neked az imádság lehetőségét. Köszönjük azt, hogy te tanítasz bennünket imádkozni is, mert még azt sem tudunk igazán. Köszönjük azt, hogy te mutatod meg, hogy hogyan kell őszintén beszélgetni mennyei atyánkkal. Köszönjük azt, hogy te látsz igazán bennünket, hogy sokszor még az imádságaink is hamisak, és valóban ebben is tanítani akarsz bennünket. Köszönjük, Uram, hogy ennyire szeretsz minket, hogy ennyire fontosak vagyunk neked. Kérünk most is, légy itt közöttünk, és valóban nyisd meg a szívünket, fülünket, hogy érthessük mindazt, amit ma akarsz nekünk mondani, hogy el tudjunk vinni a szívünkbe olyan gondolatokat, üzenetet, ami egész hétre erőt adhat. Légy itt közöttünk, Urunk. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét Jeremiás könyvéből olvasom, a 33. fejezet 8. verséből. Megtisztítom őket minden bűnüktől, amelyek elkövettek ellenem. Megbocsátom minden bűnüket, amelyeket elkövettek ellenem, amikor elpártoltak tőlem. Amen. A 198. dicséretünk 3. versét énekeljük, áldjon meg minket. Isten igéjét a Tesszalonikaiakhoz írott első levélből olvasom, a 4. fejezet 3. versének első feléből. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek. Amen. Aki kicsit korábban érkezett és már átfutotta a kiosztott papírt, az láthatta, hogy a mai napon tanévzáró istentiszteletet tartunk. Ez azt jelenti, hogy vannak közöttünk a szokásos résztvevőkön kívül gyerekek, szüleik, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten házában, És elsősorban azért vagyunk együtt, hogy hálát adjunk Istennek az elmúlt tanévünkért. Nagyon sok mindent kaptunk tőle, sokszor elfelejtjük ezt megköszönni neki, a mai nap elsősorban erről a hálaadásról szól. Ugyanakkor Isten szeretne nekünk üzenetet is átadni. Mire való egyáltalán a mi hitoktatásunk? Mit akar ő ezáltal elérni? Szükség van-e erre egyáltalán, és ha igen, akkor miért? Hát az első kérdés, amit ezzel kapcsolatban szeretnék feltenni, hogy mit gondolnak a testvérek, hogy mi hitoktatók miért járunk hitoktatni? Vagyunk összesen a gyülekezetben 4, 2 kifejezetten csak a hitoktatással foglalkoznak, másik 2 pedig úgy besegítenek kisebb óraszámban. De miért csináljuk ezt? Mi a hitoktatásnak a célja? Hát ugye sokan azt gondolják, hogy minden mögött a pénz van. Talán pénzért megyünk hitoktatni? Hát nem, nem a pénzért megyünk hitoktatni. Mellesleg a hitoktatóknak az órabére kevesebb, mint a többi tanárnak az órabére. Akkor miért megyünk? Talán büszkeségből megyünk? Hogy elmondhassuk, hogy a mi gyülekezetünk több mint 400 gyereket hitoktat a kerületben? Nagyon jól hangzik, de megint csak nem ez az ok, amiért mi járunk. Azért járunk ki az iskolákba, mert Istennek a gyerekekkel is terve van. És ezt a tervet olvastam fel az előbb, az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek. A gyerekekkel kapcsolatban is ez az Isten akarata. Amikor bemegyünk egy hittanórára, mit látunk? Hát kicsi gyerekeket látunk, akik néha csöndben vannak, néha beszélgetnek egymással, néha ordítanak, összevesznek, kibékülnek, az orrukat beletörlik a ruhájuk ujjába, itt izegnek, mozognak, szaladnak, játszanak, élik a gyerekek mindennapi életét. Ugyanakkor a lelki szemeinkkel egy kicsit mindig megpróbálunk távolabbra tekinteni. Mi már látjuk, hogy kikké lesznek, vagy hát legalábbis kikké lehetnek majd ezek a gyerekek Isten közelében. Látjuk bennük az Istennel járó, boldog, felelősségteljes embereket, akik majd egyszer a környezetük számára is hatalmas áldást jelentenek. Tehát ez a látomás van úgymond előttünk, hogy Isten akarata célhoz jut az ő életükben is, és ilyen megszentelt életű felnőttekké válnak majd. Ezt gondoljuk tovább a mai délelőttünkön, hogyan történik ez a megszentelődés. Hát a megszentelődésről gondolkodva alapvetően 2 felfogással lehet találkozni. Biztos vagyok benne, hogy találkoztunk is már vele mindannyian. Legfeljebb az elnevezést nem ismerjük. Az egyik ilyen felfogás az úgy fogalmazható meg, hogy kívülről befelé. A megszentelődés iránya az kívülről befelé irányul. Hát hogy kell ezt elképzelni a gyakorlatban? Ez úgy néz ki, hogy valaki elkezdi hirdetni a törvényt. Itt van Isten törvénye, le van írva benne, hogy hogy kell élni, hogyan kell jól viselkedni. És van, aki azt gondolja, hogy ez a feladatunk, hogy elsősorban ezt tegyük nyilvánvalóvá, és ezt adjuk át a gyerekeknek, mint fő üzenetet, hogy viselkedj jól. Egyébként meggyőződésem, hogy amikor bevezették az erkölcstanórát, tehát nem a hit és erkölcstanra gondolok, hanem az erkölcstanórát, akkor nagyjából ez volt az alapvető elgondolás, hogy rosszak a gyerekek, hát tanuljanak már valamit, tanuljanak meg jól viselkedni. Tehát van, aki így képzeli el a dolgot, hogy először hirdessük a törvényt, adjuk át a gyerekeknek, hogy viselkedjenek jól, és amikor ez megtörtént, akkor ez a külső viselkedési forma, ez majd valami belső lelki változást is fog eredményezni. Ha jól viselkedtem, akkor a lelkem is megtisztul. Hát amikor erre a kívülről befelé történő megszentelődésre gondolok, akkor mindig az idomítás jut eszembe. Ugye a kutyákkal is ezt szokták csinálni, megmondják nekik, hogy ülj, állj fel, egyél, ha piros a lámpa, ne menj át. Tehát megmondják a kutyáknak, hogy mit kell csinálni, és ennyi elég is. Sokszor a gyerekekkel is ugyanezt próbálják megismételni. Hát mi a következménye annak, hogyha valaki kívülről próbálja megszentelni a gyerekeket? Vagy hát tulajdonképpen a felnőttekről is elmondható ugyanez. Hát az egyik következmény az örömnek az elvesztése. Mert ugye itt van előttünk, hogy hogy kell jól viselkedni, de aztán tapasztaljuk a valóságot, hogy ez nekünk nem megy. Még erősebben, még keményebben próbálkozunk, de még mindig azt tapasztaljuk, hogy nem megy. Amikor erre ráébred valaki, akkor elveszti az örömét, és talán azt gondolja magáról, hogy én egy selejtes áru vagyok. A többieknek talán megy, de nekem nem. Szóval amikor az ember a törvényt hirdeti, akkor ott mindig az öröm elvész. Egy másik következmény a képmutatás. Ez azt jelenti, hogy tudom, hogy nem megy, nem tudok jól viselkedni, de azért mégis úgy teszek, mintha tökéletes lennék. Úgy teszek, mintha jó gyerek lennék. Ugye gondolom, hogy a jelenlévő gyerekek mindannyian kivételek, de én már láttam olyat, hogy valaki, amikor tanulnia kellene, akkor kinyitja a nagykönyvet, és mondjuk alá tesz egy másikat. És amikor nem látja senki, akkor azt a másikat olvassa. Vagy lehet, hogy a telefonja van ott, és néz rajta valamit. És amikor bejönnek a szülei, hát akkor természetesen a történelem dolgozatra készültem. Szóval az ember mindig tudja, hogy hogy kell eladni magát. Na ez a képmutatás. Nem tudok jól viselkedni, de úgy teszek, mintha mégis. És egy harmadik következmény az ítélkező lelkület. Ugye az ítélkezés is a képmutatás egyik következménye. Nem vagyok tökéletes, de úgy akarok tenni, ezért elkezdek másokat ítélgetni, hogy ők mennyire rosszak, mert ha én ítélkezem mások fölött, az azt az üzenetet hordozza, hogy én tökéletes vagyok. Én jogomban áll, hogy mások fölött ítéletet mondjak. Tehát hadd zárjam le ezt a részt azzal, hogy ez egy tévút. Ez nem így működik, hogy megmutatjuk, hogy mit kell csinálni, és akkor hajrá. És akkor ez majd a lélekben is valami eredményt fog hozni. A sorrend az pontosan fordítva áll. Először belül kell megváltozni. És ehhez az kell, hogy az ember ne a törvényt hirdesse, hanem az evangéliumot. Elsősorban az evangéliumot. Amit nagyon könnyen össze lehet foglalni azzal, hogy Isten szeret téged. Ez az evangélium lényege, ezt kifejthetjük bővebben, és ki is kell fejtenünk bővebben. Ugye ismerjük a János 3.16-ot, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten ismeri az állapotunkat, lázadók vagyunk, bűnösök vagyunk, de még mindig szeret bennünket. Annyira szeret bennünket, hogy a saját fiát adta értünk, hogy újra kapcsolatba léphessünk vele. Hát ez az evangélium. Ha az ember az evangéliumot hallja és megérti, akkor a lelke változik meg. És hogyha valakinek a lelke megváltozik belül, annak előbb-utóbb az élete is megváltozik kívül. Tehát nem az a sorrend, hogy viselkedj jól, és majd a lelked is megtisztul, hanem megtisztul a lelkünk az evangélium által, és ennek következtében az életünk is megváltozik, az is jóvá válik. Hogyan történik konkrétan ez a megszentelődés? Hogyan történik a léleknek ez a megváltozása? Hát ez egy nagyon hosszú folyamat. Ez nem úgy néz ki, hogy igen, megtértem, és utána egy kicsivel már meg is szentelődtem, és mostantól fogva tökéletes vagyok, hanem ez azt jelenti, hogy egész életünkben tart ez a megszentelődés. Hát ennek a megszentelődésnek négy állomásáról szeretnék még beszélni. Arról a négy állomásról, amelyről ebben az igében is olvasunk. Az egyik ilyen állomásnak azt az elnevezést adtam, hogy az Úr közelében. Ugye, amikor a tanítványokról beszélünk, akkor mindig előttünk van az ő életük. Ezek a tanítványok összesen 3 évet töltöttek Jézus közelében. És amikor ez a beszélgetés lezajlott Jézus és az egyik tanítványa között, akkor ez feltehetően Jézus szolgálatának már az utolsó éve volt. Tehát legalább 2 éve ott voltak Jézussal. Ez alatt, a két év alatt hallották a tanításait, látták hatalmának egy csomó bizonyítékát, megtapasztalták az ő szeretetét, és bepillantást nyertek az Atyával való nagyon különleges kapcsolatába. Hát két év Jézus közelében azt gondolom, hogy nagyon-nagyon különleges. És amikor arra gondolok, hogy mi a hitoktatásunknak az egyik legfőbb célja, akkor mindig ez van előttem, hogy hát ugye valahogy Jézushoz kellene közelebb vinni ezeket a gyerekeket. Velem is előfordult már az, hogy bementem az osztályba, vagy hát abba a csoportba, elővettük a könyvet, és azt vettem észre, hogy az óra végén igen, átadtam minden tudást, legalábbis igyekeztem átadni. Tudják, hogy mit kell válaszolni a könyv végén feltett kérdésekre. És végül is ez nem rossz. De nem az a hitoktatás elsődleges célja, hogy én tudást adjak át, hanem az elsődleges célja az, hogy ezek a gyerekek megérezzék Jézus közelségét. Ahogy a tanítványok is megérezték Jézus közelségét. Nagyon nagy dolog, amikor ezt sikerül elérni. Ezt igazából nem a hitoktató éri el. Mi ezért dolgozunk, de igazából Isten csodája az, amikor egy csoportban ez megtörténik, hogy a gyerekek tényleg ezt tapasztalják meg, hogy itt nem csak tudást akarnak a fejembe tömni, hanem itt magával, Jézus Krisztussal tudok találkozni. A következő állomásnak az elnevezése nálam a változás iránti vágy felébredése. Ugye gondoljunk bele, ezek a tanítványok két éve Jézussal voltak. És mi történt ez alatt a két év alatt velük? Az ő lelkükben milyen változás történt? Hát azt lehet mondani, hogy kis túlzással sokáig semmi. Ott voltak Jézus mellett, tényleg hallottak, láttak, tapasztaltak, de egyelőre még úgy nem mozdult meg a lelkük. Most jutottak el a harmadik évben odáig, hogy valamelyikük odaáll és megkérdezi, hogy megkéri Jézust, hogy hát én szeretnék megváltozni, valamit mégiscsak szeretnék tenni ennek érdekében. Tehát felébred benne a vágy, hogy olyan legyek, mint Jézus. Szeretném ugyanezt az Isten közelséget megtapasztalni, amit Jézus. És hat alkalmazzam ezt is a hitoktatásra, hogy olyan nagy dolog, amikor ezt tapasztalja egy hitoktató, hogy most már máshogy csillog annak a gyereknek a szeme. Eddig is úgymond ott volt és élvezte az órát, de most már úgy látszik, hogy ő szeretne megváltozni. Már nem az az elsődleges számára, hogy a többiek hogy viselkednek az osztályban, és ő ehhez hasonuljon, hanem hogy ő szeretne egy kicsit olyanná lenni, mint Jézus. Ezt lehet látni a gyerekeknek a szemében. Nagyon nagy dolog, amikor ez az áldás elérkezik. A következő pontnak az a címe, hogy kérjetek. Ez az, amit konkrétan látunk ebben az igében. Oda megy a tanítvány, és kéri Jézust. Taníts minket imádkozni. Nagyon különleges ez a kérés. Azért különleges, mert Jézus már tanította őket imádkozni. Ugye általában a Máté evangéliumát olvassuk így az Isten tiszteleteken, és a Máté evangéliumának közvetlenül az elején, a 6. fejezetben van megírva, hogy Jézus felment a hegyre, ott voltak a tanítványok, ott volt egy tömeg, és Jézus szisztematikusan elkezdte őket tanítani, többek között az imádságra is. Ott a mi atyánknak egy kibővítettebb változatát látjuk megírva. Ez Jézus tanításának az első éve volt. Rögtön a kezdet kezdetén ő már megtanította őket imádkozni. Mert tudta, hogy ez az egyik legfontosabb dolog. Az imádság által kerülünk kapcsolatba Istennel. Tehát már az első évben megtörtént ez. És most itt járunk a 3. évben, és noha a tanítványok már ismerték ezt az imádságot, mégis oda mentek Jézushoz, és megkérdezték tőle, megkérték őt, hogy taníts minket imádkozni. Hát mi történt? Hát ez történt, hogy felébredt bennük a vágy ennyi Jézussal töltött idő után, hogy megváltozzanak, és tudták, hogy ez a változásnak a kulcsa. Hogy ők maguk tanuljanak meg imádkozni. Érezték Jézus imádságán, hogy ez lényegesen több, mint egy szövegnek az elmondása. Itt nem arról van szó, hogy Jézus találta ki a legszebb imádságot, és azt ismételgetni kell, hanem ők hallották Jézust imádkozni, minden imádsága más volt. És ugye azért hallották imádkozni, mert abban az időben, tudom, ez furcsán hangzik, de az emberek nem magukban imádkoztak, hanem hangosan. Ezáltal is valahogy kifejezték, hogy itt most tényleg az Istennel való beszélgetésről van szó. Ahogy egyik ember beszélget a másikkal, nem telepatikus módon, így a gondolataink keresztül, hanem hangosan, úgy az Istennel is hangosan beszélgettek. Jézus is hangosan imádkozott. És amikor ez megtörtént, akkor ennek a tanítványok tanúi voltak. És ugye, ha azt láttuk Mózesnél, ugye Mózes imádságáról azt olvassuk, hogy bement a szent sátorba, találkozott az Istennel, és az arca fény lett. Hát ezt nem tudjuk, hogy elképzelni szinte. Annyira áthatotta őt az Istennel való közösség. Hát akkor mit mondhatunk el Jézusról? Mit lehetett az ő arcán látni? Ennél még sokkal többet. És ezért kérték a tanítványok, hogy a szavakon túl taníts meg minket is ezzel a lelkülettel imádkozni. Hát ilyet ritkán szoktak a diákok kérni. Én legalábbis még ilyennel nem találkoztam, hogy valaki megkérdezte volna tőlem gyerekként, hogy hát hogyan kell imádkozni, és akkor legyek kedves megtanítani erre. Hát ilyet ők nem szoktak, de mást mindenképpen szoktak. Amikor azt lehet látni, hogy már nem csupán várják, hogy miről lesz szó a mai órán, hanem vannak saját kérdéseik. Ilyet szoktak tapasztalni a hitoktatók, hogy már jönnek a gyerekek, és felteszik a saját kérdéseiket, hogyan lehet jelen Isten a családjuknak az életében például. Vagy hogyha összevesztek valakivel, akkor mit tudnának csinálni. Tehát bibliai kérdéseket tesznek fel, odafordulnak az Istenhez. És a negyedik pont, ugye a harmadik az volt, hogy kérjetek, a negyedik pont és adatik. Jézus meghallgatta ennek a tanítványnak a kérését. Azért kellett felolvasnunk egészen a 13. vers végéig ezt a történetet, mert nem csupán az a lényeg, hogy Jézus megismételte a mi atyánkot. Sőt, látjuk, hogy rövidítve ismételte meg a mi atyánkot. Mert tudta, hogy itt most ennek a tanítványnak valami másra van szüksége. Arra van szüksége, hogy bátorítást nyerjen arra, hogy tényleg gyakorolni tudja az imádságot. És ezért Jézus röviden elmondta, megismételte a mi atyánkot, de utána elmondott valamit, ami bátorítást jelentett a tanítványok számára. Ennek a bátorításnak a lényege az, hogy Jézus szereti hallani a kéréseinket, szereti megadni a kéréseinket. És erről szólt ez az egész összehasonlítás, hogy amikor egy embertől kérünk valamit, még ha a barátunk is, sokszor ugye inkább nem adná meg, mert az plusz energiát jelent. De Isten nem ilyen. Isten olyan, hogy amikor mi a kéréseinket megfogalmazzuk, amikor látja, hogy alig tudjuk kimondani a dolgokat, nem is tudjuk szinte, hogy hogyan fogalmazzuk meg, akkor szinte látjuk a mennyei atyát, aki segít nekünk, hogy na mondjad már. És én nagyon szívesen hallgatom, amit most el szeretnél mondani. És ő megadja a kérésünket. Ezzel fejeződött be a 13. vers, hogy Isten ad szent lelket azoknak, akik ezt kérik tőle. És a szent lélek az, aki összekapcsol minket az Istennel. Magyarul, ha valaki azt kéri, Jézus életét látva, hogy én is ilyen Isten közelséget szeretnék, és ezt el is kéri, akkor Isten megadja ezt neki. Nagyon sok kérésünk nem teljesül. Na jó, de miért nem? Mert olyasmit kérünk, aminek igazából olyan nagyon sok haszna nincsen. Nézzük meg az imádságainkat. Mit szoktunk kérni? általában olyasmit, ami úgymond a kényelmünket segíteni elő. Hogy Uram, adj nekem egy biciklit, vagy hát ha már valaki idősebb, akkor 4 kereket kér, nem 2 biciklit, hanem 1 autót. Mindig valamivel többet. És igazából nekünk arra van szükségünk, hogy az Istennel való kapcsolatunk legyen harmonikus. És ez a kérés olyan, hogy ezt mindig megadja Isten azoknak, akik ezt kérik tőle. Tehát a megszentelődésnek ezt a 4 lépését látjuk ebben az igében. Először is sok időt kell eltölteni az Úr közelében, egy kis megérintettség nem elég. Akkor történhet bármi az életünkben, ha sokat vagyunk együtt az Úrral. A másik, hogy felébred bennünk a vágy. Én is szeretnék olyan lenni, mint Jézus. A harmadik, hogy ezért már lépéseket is teszünk, kérjük az Istent, hogy formáljon bennünket. És a negyedik, hogy Isten ezt megadja nekünk. Nem egyszerre, nem válunk egyszerre angyalokká, pláne nem úgymond Jézussá, de azért fokról fokra lehet tapasztalni azt, hogy aki Jézussal jár, annak a lelke megtisztul, megerősödik, és ennek következtében egyébként a külső élete, tehát az engedelmessége szintén fejlődik. Hadd mondjam el még bátorításként azt, hogy amikor én hittanórára jártam, túl sok mindenre nem emlékszem abból. Ez nem annyira bátorító a hitoktatók számára, mert ha visszakérdezzük a gyerekeket, hogy mi volt csak a múlt órán is, hát már arra sem emlékeznek sokszor. Ugyanakkor Isten mégiscsak dolgozik a szívükben. És lehet, hogy nem tudják megfogalmazni, de Isten akkor is ott volt velük. És én magam egy hittanórán jutottam hitre, nem emlékszem, hogy melyiken, és hogy miről volt szó, és hogy ez hogy nézett ki ott helyben, de tudom, hogy ez megtörtént. És amikor ez megtörtént, akkor így rögtön megváltozott sok minden. Akkor én egy kis misszionáriussá váltam a saját iskolámban. Lehet, hogy ezt már hallotta tőlem valaki, de van egy énekeskönyvem, aminek a hátuljába be van írva, hogy őket térítettem meg, 2. pont, és akkor jön egy lista, hát összesen 2 gyerek van rajta. Az egyiket Rusznyák Csongornak hívták, a másikat meg Kis Jánosnak, odaírva, hogy 4. A. Hát én a 4. osztály után elkerültem abból az iskolából, nem kirúgtak, de szóval elkerültem, és megszakadt a kapcsolatom velük. Szinte biztos vagyok benne, hogy nem térítettem meg őket, de az mindenképpen ott volt bennem, hogy ha én ismerem ezt az Istent, akkor én szeretném megismertetni a többieket is vele. Szóval hadd adjam át így bátorításként, hogy lehetséges már gyerekkorban is Istennél új életet nyerni, Istennel járni, és egyre közelebb kerülni hozzá, egyre jobban megszentelődni. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, a 165. dicséretünk 6. versét énekeljük el, Jöjj és lakozz bennem. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy amikor itt jártál ezen a földön, akkor lehetett látni a te életedet, lehetett hallani a te szavaidat, lehetett látni a te tetteidet, és amikor valaki téged látott, akkor magát az Istent látta. Köszönjük, Urunk, hogy bemutattad, mit jelent a szent élet, mit jelent igazán közel lenni az Istenhez. Köszönjük, Urunk, hogy mindenre nekünk is lehetőséget adtál, hiszen meghaltál értünk, elvetted a bűneinket, új életre segítesz bennünket. Köszönjük, hogy ebben az új életben járva mi is egyre közelebb kerülhetünk az Atyához. Kérünk, hogy ebben adj nekünk előmenetet. Kérünk, segíts, hogy te lehess számunkra a legfontosabb, hogy ne a környezetünk véleménye számítson, hanem mindenek előtt az, hogy te mit mondasz. Kérünk, Urunk, hogy ezt a belső lelki változást érd el bennünk, és kérünk, hogy szabadíts meg minket a képmutatástól, hogy ne úgy tegyünk, mintha téged követnénk, hanem a lelkünkben történjen meg ez a változás, és valósággal követhessünk téged. Köszönjük, Urunk, hogy ez nem csupán egy emberi vállalkozás, nem csupán mi szeretnénk megszentelődni, hanem te magad is végzed bennünk ezt a munkát a Szentlélek által. Kérünk, Urunk, hogy hadd juthassunk előrébb, fokról fokra, mert szeretnénk olyan gyermekeid lenni, akikben te örömödet leled. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet.